benneteket. Az Éruvin traktátus 64-es lapját fogjuk ma tanulni, és a 63-as oldal végén tartunk. Gyorsan frissítsük fel, hogy minél is volt szó tegnap este. Olyan különleges esetről beszéltünk, amikor ez egy valódi megtörtént eset, amikor több zsidó lakott egy udvarban egy pogány szomszéddal. Mi lenne a megoldás ilyenkor arra, hogy éruvot csináljanak? Jó reggel, Tamás, nyújtságban, Miskolcon. Szóval, a lehetőség arra, hogy ilyenkor éruvot csináljanak, az egyetlen lehetőség, hogy a zsidó szomszédok egymás közt éruvot csinálnak, és a pogány szomszédtól pedig bérbe veszik a területét. Ő viszont nem akarta bérbeadni a területét, és nem tudták, hogy oldják fel ezt a problémát. Elmentek a bájéhoz, és a bájé adott nekik mindenféle tanácsot, de ezek a tanácsok nem voltak tökéletesek, egyik sem adott egy teljesen tökéletes megoldást, legalábbis Rave azon a véleményen volt, hogy ezek nem jó megoldások. Az a Rav Huna Breid Rav Yeshua Amr Shmaitek Meid Rave. Elment erre Rav Huna Rav Yeshua fia Ravehoz, és megkérdezte, mit kéne ilyenkor csinálni? Amr Lei Imkein Bitalta Tairas Eiluv Me Oyszai Mavai. Az utolsó tanácsa a bájénak az az volt, hogy mindannyian mondjanak le a területükről egy valaki javára, és hogyha mindannyian lemondanak a területek területükről egy valaki javára, akkor ez már nem sok zsidó szomszéd, aki szemben áll egy pogány szomszéddal, hanem egy zsidó szomszéd, aki szemben áll egy pogány szomszéddal. És ugye ebben az esetben nem vonatkozik az a megkötés, hogy egyáltalán éruvot kellene csinálni, és ezzel feloldódik a probléma. Most ugye ez volt az utolsó tanácsa a bájének. Rave viszont ezt a tanácsot nem fogadja el, neki nem tetszik ez a tanács, mert azt mondja, hogy ha tényleg így járunk el, akkor az éruv fogalma, mint ugye az udvarok közötti társulás fogalma, ez teljesen el fog felejtődni ebben az esetben. Miért? Mert lemondtak a területükről, egy valaki maradt csak, ugye az ő javára szimbolikusan lemondtak a területükről, ő a pogány szomszéddal nem kell, hogy éruvot csináljon, akkor el fog felejtődni maga az éru fogalma. Azt mondja, erre a Talmud, de ma arve. Erre azt mondták Ravénak, nem. Ugye lemondtak, a többi szomszéd lemondott az egyik zsidónak a javára a területükről, de ez nem azt jelenti, hogy szimbolikusan nem folytatták és nem csináltak éruvot is. Csináltak éruvot is. Erre azt mondja, ez se jó. Miért? Jöjjönjön éruv, majd jöjjön makjön nachri. Akkor az emberek azt fogják hinni, hogy ha van sok zsidó szomszéd és egy pogány szomszéd, akkor az éruv működőképes. Mi pedig ugye azt tanultuk, ebben ez volt a probléma, amit szerettünk volna feloldani. Ha ők továbbra is a látszat kedvéért fognak csinálni éruvot, akkor az, aki a külső szemlélő, félre fogja érteni, és azt fogja hinni, hogy az éruv működik az ilyen esetben. Erre azt mondja, Talmud de machre zinan. Jó, de meg lehet csinálni, hogy minden héten kihirdetik, hogy ugyan csinálnak éruvot, és ezzel társul a sok zsidó szomszéd egymással, de valójában itt ne gondolja senki azt, hogy ez egy alapállásban egy jó megoldás, mert itt valójában nem az a megoldás, hanem az a megoldás, hogy lemondanak egymás javára a területükről. De a lényeg az, hogy ki fogják hirdetni, és ezért nem fog elfelejtődni, nem fogják félreérteni az emberek a helyzetet. Azt mondja a Talmud, ach rászta le dárdeki, mit segít az, hogyha kihirdeted? A gyerekek nem hallják meg ezt a kihirdetést. Azt tudják, hogy volt egy udvar, mert volt több zsidó szomszéd, és volt egy pogány szomszéd, és hogy csináltak egy éruvot, és a dolog működött. Ez nekik bőven elég ahhoz, hogy a félreértéshez vezessen. El amer rave lizel chad minájum, lisel minei duch, likarev lei lisel minei duchta, lanach be minei, de havel leki schinre jöle kitaj. Pillanat. Akkor Rava milyen megoldást javasolt ehelyett? Rava azt mondta, van egy másik megoldás, amit lehet csinálni. Menjen az egyik szomszéd, barátkozzon össze a pogány szomszéddal, és kérje meg, hogy hagy használja a területének egy kis részét, nem bérbevétellel, hanem csak szívességként. És ha így jár el, akkor olyanná válik, mint Schirroi Velekitoj, mint egy olyan munkás, vagy bérmunkás, aki dolgozik annál a pogány embernél, aki ilyen mód bizonyos értelemben eljárhat a nevében. Ugye a pogány szomszéd nem akarta bérbeadni nekik a területet, mert nem értette, hogy mit akarnak tőle. Nem értette, hogy mi ez a szombat, és mi ez az éru. Azt hitte, hogy bérbe akarják venni tőle a területet, mert egy idő után ki akarják őt szorítani. És ő ebben nem akart belemenni. De az, hogy valaki összebarátkozzon vele, és azt mondja neki, figyelj, hagyj használjam a kis területednek egy kis részét, abban lehet, hogy belement volna, vagy lehet, hogy belemenne, és akkor már is eljárhat így az ő nevében az, akinek ezt az engedélyt megadta. Amare Judam Shmuel, a filus chinoi, a filu lekitoi, naiszeni ruvoi, ahogy Rav Yehuda tanította, hogy egy pogánynak a bérmunkása az eljárhat a nevében, és lehet vele éruvat csinálni. Amelé a bárja vész, vajusam hamisha schinoi, hamisha likitoi, mahu, mert azt kérdezi a Talmud, na jó, akkor, hogyha tényleg így van, akkor ha ez egy engedmény, hogy a pogány, ha a pogánynak van egy bérmunkása, akkor az a bérmunkás részt vehet az éruvban, a pogány nevében, és így létre lehet hozni az éruvat. Mi van akkor, hogyha 5 zsidó bérmunkás van? Akkor mind az 5-nek részt kell venni az éruvban? Azt mondja, Talmud amelé, im amrusz chinoi le kitoi le hakel, jöjjön schitoi le dörgöl hachmir. Viszont erre Rav Yosef a bájának nem. Attól még, hogy ez egy engedmény, hogy a schirai vele kitoj, a bérmunkása részt képviselheti őt, és így meg lehet oldani az éruv problémáját, ez egy engedmény, amit tettünk, nem egy szigorítás. Hogyha azt várnánk el, hogyha van 5 bérmunkás, akkor mindez 5 részt kell, hogy vegyen az éruvban, akkor tulajdonképpen nem egy engedményre használjuk ezt, hanem egy szigorításra. Ezt már nem mondjuk. Oké. Eddig tartott most az éruval kapcsolatos tanítás, és most ennek kapcsán át fogunk térni azokra a témákra, amiket a siúr címében is adtunk. Hosszasan fogunk beszélni a részegségről. Ugye, ha valaki részeg, ne adj Isten, egy rabbi lerészegedett, vagy legalábbis ivott részegítő italt, bort, akkor szabad-e paszkenolnia, szabad-e valamilyen halakhikus kérdésben döntést hoznia. Ugye itt Simchat Tóra után lehet, ez így aktuális, van aktualitás ennek a kérdésnek. Aztán szó lesz arról, hogy mi van akkor, ha valaki hirtelen meggazdagodik, mit kell tenni annak érdekében, hogy ne olyan hirtelen veszítse el a gazdagságát, mint amilyen hirtelen meggazdagodott. Szóval sok érdekes témáról lesz szó. Gufa! Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, a filus chinoi, a filus lekitoi, naiszein ruvoi, ve dájoj. Amar Rav Nachman, kamen málja hasmájta. Akkor Rav Yehuda Shmuel nevében azt mondta, hogy egy pogánynak a zsidó bérmunkása képviselheti őt, és így részt lehet venni az éruvban. Amikor ezt Rav Nachman meghallotta, azt mondta, wow, kamen málja hasmájta, milyen szép tanítás ez. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Sasser víz jáin áljaire. Viszont amikor ugyanebben a párosításban Rav Yehuda Shmuel nevében azt mondta, hogy valaki ivott egy víz 70 milliliter bort, az már ne paszkenoljon, az már ne hozzon döntéseket halakhikus kérdésekben. Amikor ezt hallotta Rav Nachman, akkor azt mondta, Amar Rav Nachman, löj májla hasmájsza. Már nem tetszik nekem ez a tanítás. Miért? De ha annak kol kamedelő és a színere vijasza, de hamra lőjt szila dájtaj. Mert én, ha nem iszom egy kis bort, akkor soha nem teljesen tiszta az elmém. Egy kis bort mindig muszáj innom, hogy kitisztuljon az elmém, és tudjak tanítani, és tudjak pászkanolni. Szóval az egyik oldalról, az egyik az tetszett neki, az egyik tanítás tetszett, a másik nem tetszett. Amelé Rave, my time, Amer már achi. Rave csodálkozva azt mondta Nachmannek, hogy beszélhetsz így? Ha Amar Rabbi Ácho bar Hanina, majdik szíve raja zajnesi abedhoj. Ugye az van írva a példabeszédekben, raja zajnesi abedhoj, akinek prostituáltak a barátai, az hamar el fogja veszíteni a vagyonát. Ugye az a szó, hogy raja zajnes, zajnes az szó szerint azt jelenti, hogy prostituáltak, kénynők, de úgy is lehet olvasni, zajna, ez szép, ez jó. És így akkor a szó szerinti jelentésétől elvonatkoztatva, ez azt is jelenti ez a mondat, hogy az az ember, aki azt mondja, smuazana, zu einana, ha valaki azt mondja, ezek szép tanítások, ezek kevésbé szép tanítások, szóval értékítéletet mond a Tóra különböző tanításai között, és válogat, csipeget, valamire azt mondja, hogy szép, valamire azt mondja, hogy nem szép, mábez hojnösöl tajra, az elveszíti a Tóra lényegét. Magyarul el fogja felejteni a Tórát. És ugye Rav Nachman itt ezt csinálta. Ugye velünk is gyakran előfordul, tanuljuk a Talmudat, azt mondjuk, ó, ez a mai, ez nagyon érdekes volt, ez nagyon jó volt. Máskor azt mondjuk, ó, hát ez kicsit nehezen érthető volt, nehezen tudtuk befogadni. És azt mondja itt Rav Nachmannak, de hogy beszélhetsz így a Tóráról, amikor az az ember, aki így beszél a Tóráról, az elfelejti a Tórát, az nem tudja maga helyévá tenni a Tórát. Ezt meghallott. És ugye Rav Nachman ezt csinálta az egyik tanításra. Az éruval kapcsolatos tanítás azt mondta, ez milyen jó. A borral kapcsolatos tanítás azt mondta, ez már nem annyira tetszik. Amelé, hadribé. Én azt mondta Rav Nachman, hogy oké, elnézést, visszalépek, igazad van, csúvát csinálok, helytelen volt az, amit csináltam. Itt különben két dolgot is érdemes egy pillanatra megállni. Az egyik az, hogy önmagában ugye Rav Nachman azt mondja, hogy ő borívás nélkül nem tud pászkenolni. A tanítás úgy szól Smuel nevében, hogy az, aki bort iszik, annak tilos halachikus kérdésben döntést hozni, tilos ítélkeznie. Rav Nachman meg azt mondta, hogy pont, hogy ő bor nélkül nem tud ítélkezni, mert nem tiszta az agya, mint a reggeli kávé nélkül. Neki kellett egy kis bor. És ugye kicsit furcsa ez önmagában, hogy valaki ilyen így kétségbe vonja a tanítást, és ráadásul pontosan miről van szó. A kommentárok azt mondják, hogy itt van egy kis félreértés, vagy egy eltérés, mert ugye amikor tudjuk azt, hogy abban az időben a bort azt általában fröcsként itták, ugye felöntötték. És amikor azt mondjuk, hogy egyre víz bor, egy 70 ml bor, akkor milyen borra gondolunk? A bor felöntés előtt, aminek az alkoholtartalma sokkal magasabb, vagy már mint fröccs felöntve. És lehet, hogy Rav Nachman a felöntött borra mondta, hogy az jót tesz az agyműködésnek, és a Smuel pedig, aki azt mondta, hogy bor hatása alatt tilos pászkenolni, ő pedig olyan borra gondolt, ami még nincs felöntve. Ez az egyik. A másik az, hogy mit jelent az, ugye itt azt mondja a Talmud, hogy ha valaki azt mondja, ez a tanítás jó, ez a tanítás kevésbé jó, az el fogja felejteni a Tórát. Miért felejti el a Tórát? Nagyon szép magyarázat van erre, amit a Hasid filozófia mond. Azt mondja, ha valaki valamit lát, ugye, ha valamit látok valamit, akkor sokkal kevésbé felejtem el, mint hogyha valamit megértek. A látás az olyan, hogy az ember a lényegét látja meg a dolognak. Amikor megértem, akkor a dolog környékét értem, és abból következtetek, abból kerül, vagy jön létre valamilyen elvonatkoztatott kép a fejemben, az agyamban. Ha valaki azt mondja a Tórának egy bizonyos része, hogy szép, egy másik része azt mondja, hogy nem szép, akkor tulajdonképpen nem a Tóra lényegét látja, hanem csak úgy kapizsgálja ő, a szellemi, az intellektuális részét látja, és ezért el fogja felejteni. Ha valaki a Tóra minden részét úgy tekinti, mint az isteni bölcsességet, az isteni bölcsességet látja meg benne, akkor ő látja a Tórát, nem csak tanulja a Tórát. És ezért, amit az ember lát, az soha nem fogja elfelejteni. Oké, bármi is legyen, akkor most elkezdtünk beszélni arról, hogy mi van akkor, ha valaki ittas állapotban van. Azt mondtuk, hogy tilos ítélkezni ittas állapotban, amár rábabára funa, sosszujáli spallel, mi spallelt filoszit fila. Aki ittas, az ne imádkozzon, de ha imádkozott, akkor az imája elfogadható. Tehát az imája imának számít. Viszont sikoly rá iszpálel, ha viszont valaki részeg, akkor ne imádkozzon, és ha imádkozott, az imája az undor Isten előtt. Ugye fogunk beszélni, most a Talmud tisztázni fogja, hogy mit jelent az, hogy valaki ittas és valaki részeg. Mi a különbség a kettő között? Hechidami sasszony, hechidami sikoly. Mit jelent az, hogy valaki ittas, mit jelent az, hogy valaki részeg? Ki ha, de rábi ábabás, mondni, rábi nási, rábi nási, gifti, hábe kamiftiri, mehádi, mábe, de nári aft. Rábi ábabár sumni, és rábi nási, bár nyírmie, giftiből, mindig, amikor elköszöntek egymástól, akkor a jufti folyó fölötti hídon köszöntek el. Amrukol, hárminan, léme, milce, de lőj, smáj, lehavére. És amikor elköszöntek, akkor hogyan köszöntek el egymástól? Hogyan búcsúztak el egymástól? Azt mondták, mondjunk mind a ketten valami tanítást, amit a másik nem ismert. De Amar Beri Rafuna, mert Meri Bar Rafuna azt mondta, és ezt már idéztük a Brachot traktátusban. Ő azt mondta, Ali Pater Adam, ha vérem tök vár a lakas, tök zaj, kák zökrejük. Az ember ne köszönjön el a barátjától másképp, mint valamilyen halachikus tórai tanítással. Miért? Mert a tórai tanítás, amit átad a barátjának, amikor elbúcsúznak, emlékezetessé fogja tenni, és nem fog soha megfeledkezni róla, már a barátjától. Tehát amikor elköszönünk egymástól, akkor valamilyen tanítást mondjunk, hogy ezzel emlékezzünk a másikra. Jó, és ők is búcsúztak egymástól a hit közepén, és ezzel mind azt mondják egymásnak, na, akkor mondjunk egymásnak valami tanítást, hogy emlékezetes maradjon ez a búcsú. Passa hádva, már éjhidami, sasszúj, éjhidami, sikor, sasszúj, kölcsi, jachadám, lifnám, melech. Sikor, kölcsi, én, jachadám, lifnám, melech. Azt mondta az egyik a másiknak, én tanítok neked valamit a részegség kapcsán. Amikor a halaká különbséget tesz az ittas és a részeg között, mi a különbség? Milyen pontig vagyok ittas, és milyen ponttól kezdek már részegnek számítani? Ugye ez volt a mi kérdésünk is. Megmondom neked, az ittas az az ember, aki egy király előtt még tudna beszélni, össze tudná rendezni a szavait, és tudna koherensen beszélni. A részeg az az, aki már nem tudná rendezni a szavait, és még egy király előtt se tudna beszélni. Tehát a kommentárok mondják, a király, ez nem feltétlenül. A király mindenképpen egy olyan ember, aki előtt az ember összeszedi magát. Van tiszteletteljes ember. A rendőr, aki megállít. Szóval az ittos az az, aki még össze tudja magát szedni. A részeg az, aki már nem tud normálisan beszélni, még egy király előtt sem. A másik azt mondta, passza hidach van már, a mágzik be nixze a gér májjász iszkájén be jadai. Egy egészen más témával kapcsolatban a másik azt mondta, én megmondok neked egy tanítást, a mágzik be nixze a gér. Ha valaki örökölte egy betértnek a vagyonát. Ugye az egyetlen olyan ember, a zsidó jog szerint, akinek nincsenek örökösei, akinél előfordulhat pontosabban, nincsenek örökösei, az egy gér, egy jövevény, egy betért. Ugye, aki betér a zsidóságban, az kell katni, és a nöjledami, az olyan, mint egy újjászületett ember, és ha nincsenek gyerekei, akkor a korábbi családja az ilyen értelemben ugyan biológiailag a családja, de mégsem zsidó jogi értelemben nem számítanak örököseinek, és azért nála előfordulhat, hogy nincsenek örökösök. Ugye egy zsidó, egy született zsidónál, ha nincsenek lefelé menő örökösök, akkor fölfelé megyünk. Van-e apja, van-e az apjának testvére, van-e az apjának testvérének gyereke, van-e unoka testvére, második a testvére, harmadik van neked testvére, és így tovább. De egy gérnél előfordulhat, hogy nincs örökös. Most, hogy valaki egy gérnek, erről már volt korábban is szó, hogy a gérnek, a jövőjének, betértnek, megmarad a vagyona, és én magamévá teszem ezt a vagyont, ami hefker volt, akkor az enyém lesz. Most itt ugye egy hirtelen meggazdagodásnak a tipikus esete. Váratlan meggazdagodásnak. hogy a váratlan meggazdagodással az a probléma egyrészt, hogy az emberek nem nagyon szeretik az ilyet. Az emberek eleve nem szeretik, ha a másik meggazdagodik. De hogyha kemény munkával gazdagodott meg, akkor kevésbé lesznek irigyek. De hogyha valaki hirtelen meggazdagodott, mindenfajta előzmény vagy kemény munka nélkül, akkor az emberek már kevésbé szeretik ezt, és ki fogják nézni, és ő is, ugye a könnyen jött pénz, az könnyen megy, hogyan lehet elérni, hogy mégiscsak megmaradjon a vagyona, és ne vesszen el. Azt mondja a Talmud, hogy káhban szépen tajra, akkor vegyen egy tóra tekercset abból a pénzből, magyarul csináljon egy micvát, ebben az esetben vegyen egy tóra tekercset, amit a közösségnek ad, és ezért az emberek kevés, egyrészt egy pozitív dologba, nem csak magára költ, hanem egy pozitív dologba fekteti a pénzét. Másrészt az emberek is elnézőbbek lesznek vele. Amarav Seis, ez a filu bálben ichse istoly. A Talmud tovább menj, és azt mondja, hogy Rav Seis ez azt tanította, hogy ez nem csak arra a hirtelen meggazdagodásra vonatkozik, amikor valaki egy gérnek, egy jövevénynek a vagyonát magáévá teszi, hanem még akkor is, ha valaki a feleségének a vagyonát megörökli. Ez érdekes különben, hogy az is hirtelen meggazdagodás, váratlan és hirtelen meggazdagodás csak számít. Szóval érdekes, hogy miért épp a felesége vagyonát. És erre van mindenféle magyarázat, mert ugye lehetett volna azt mondani, hogy amikor a szülei vagyonát, akkor nem számít hirtelen meggazdagodásnak. Szóval van az mindenféle magyarázat. Egyrészt, hogy a szülei, ez a világnak a menetrendje. Az emberek ezt elfogadják, hogy a szülőnek volt vagyona, azt a gyerek megörökli. Másrészt általában a szülők vagyonát nem egy valaki örökli, hanem több testvér. Akkor kevésbé nagy a hirtelen meggazdagodás. Harmadrészt azt mondja, a feleség meghal, az ritkább, mert általában a férj szokott előbb meghalni. Abban az időben mindenképp így volt. Azt hiszem, hogy a mai napig is a statisztikák szerint a férfiak hamarabb halnak meg, mint a nők. És ezért, ha mégis a feleség hal meg, akkor ez egy váratlan helyzet, és egy váratlan meggazdagodás. Rave tovább megy, és azt mondja, hogy nem csak a nichse a geir, és nem csak nichse istoly, nem csak annak, aki betért, annak a vagyonát valaki megörökli, vagy a felesége vagyonát megörökli, hanem még tovább az is, aki hirtelen egy jó üzlettel sokat keresett. A filo avad iszka ve ravach. Még akkor is, hogy az ember egy jó üzletet kötött, és hirtelen megazdagodott, azt se szeretik az emberek. Rav Pape amár a filu macem et cia, ugyanígy azt mondja, Rav Pape, még akkor is, hogyha talált valamit az utcán, nyert a lottón, akkor azt is kinézik az emberek. Akkor mi erre mind a megoldás? Ahogy az előbb mondtunk, vegyen egy tóra tekercset, amivel a közösséget szolgálja, valamilyen micvába fordítsa bele, és akkor ez legalábbis a pénz egy részét, és ez egy maradandó dologgá fogja tenni ezt a vagyont. Rav Nachman tovább megy, és azt mondja, amár Rav Nachman Yitzchak a filuk szövbe jut filin, Rav Nachman ben Yitzchak azt mondja, nem is, amikor azt mondtuk, hogy egy micvát kell csinálni, az előbb egy tóra tekercsről beszéltünk, ami egy olyan micva, ami a közösséget szolgálja. De még nem is kell, hogy a közösséget szolgálja, lehet egy olyan micva is, ami sokkal inkább csak neki szól. Például vegyen egy új tfilint, egy új imasziat, az is egy drága dolog, és ott nem is a közösség szolgálatára van szó, hanem csak a saját használatra fogja a tfilint használni. De ez is már egy elegendő micva ahhoz, hogy a vagyon az valami pozitív dologra legyen fordítva.
Amár Rav Hanina vagy Szima Rav Hanina Májke Radik Szív Beidá Iszrael Neder.
Van ennek a gondolatnak, hogy a hirtelen meggazdagodás esetén a vagyon hosszú távú megtartásának a előfeltétele, hogy valamilyen pozitív micvára, valami jó cselekedetre, jó téteményre fordítsa az ember a pénznek egy részét. Van ennek egy bibliai forrása is. Ugye amikor a zsidók mennek háborúzni Arát királyával szemben, Mózes 4. könyvének 21-es fejezetében, akkor azt mondja, a Tóra Izrael egy fogadalmat tett, és azt mondta, ha ezt a népet a kezembe adod, és elfoglalom városaikat, akkor föl fogom ajánlani a szemtének a zsákmányt, amit megszerzünk. Akkor itt is látjuk, hogy itt egy hirtelen meggazdagodásról volt szó, hiszen a háborúban a zsákmány szerzéssel váratlanul és hirtelen gazdagodnak meg, és ők előre fogadalmat tettek, hogy ezt föl fogják ajánlani a közösség céljára. Oké, visszatérünk a részegséghez, és az lesz most a téma, hogy milyen módszert annál lehet kihozanodni a részegségből. Ugye azt mondjuk, hogy ha valaki részeg, akkor nem lehet pászkenolnia, nem lehet ítélkezni a tórai kérdésekben. Akkor hogy lehet, ha valaki mégis ivott egy kis alkoholt, egy kis bort, mit tud tenni? Rami bar Abba szerint, ha valaki egy milt, az körülbelül egy mil, az körülbelül egy kilométer, ha egy kilométert mész, vagy alszol egy kicsit, szunyókálsz, akkor ezek a bor hatása alól feloldoznak. Amarab Nachman, Amarab Abba Vuor, Lői Sanuel és a Sasszaki Dére Víz, Abba Sasszi Jaj Szemre Víz, Kolsaként se derektai, rádattai, és én nem sákartai. Azt mondta Rav Nachman, mikor igaz ez, hogy egy kis séta, egy kilométeres séta, vagy egy kis szunyókálás az kihózanít, akkor, hogyha nem ittál többet, mint egyre vízbort. Egyre víz az ugye egy fél pohárnyi bor körülbelül. Ha több, mint fél pohárnyi bort ittál, akkor pont fordítva, az alvás is, és a járás is még jobban lerészegít. Derech mil me figa jáim? Talmud a következőt kérdezi. És most egy hosszú történet fog következni, és majd a végén fogunk visszatérni a kérdéshez. De először föltesszük most a kérdést, és a kérdést alátámasztandó egy hosszú történetet fogunk elmondani, aminek egy részéből ki fog derülni, hogy a kérdést hogyan alapozza meg ez a történet. Mi a kérdés? Derech milm figajáim? A bor hatása alól tényleg feloldoz az, hogyha valaki egy mil, egy kilométert gyalogol? Ha tánya, májszöbre megem liés, ajra ég, velha maj, haja mehálech, me ákönyek zív. Rabban Gamliel egyszer egy szamár háton lovagolt, és utazott Akkóból Kzívbe. Hajja Rabbi Lai Mahalech Achrov, és a tanítványa, Rabbi Lai, az őt követte, és ment ugyancsak utána. Macog Luszkinba Derech, egyszer csak az út szélén találtak egy karé kenyeret. Amar Lai, Ilai, Tajog Luszkinbina Derech. Azt mondta a tanítványának, Ilai, vedd föl a kenyeret az út széléről. Korábban is tanultuk már a Bráchot traktátusban, hogy a kenyér az ugye az ember táplálékának a lényege, vagy fontos szimbóluma, és ezért tisztelni kell a kenyeret, és nem lehet hagyni, hogy méltatlan körülmények között legyen. És ha az utcán el volt dobva, akkor azt föl kell emelni, és nem szabad méltatlan helyzetben hagyni. És ezt mondta Rabbi Lainak, Rabbi Gamliel, vedd fel a kenyeret, ami ott az utcán van. Maca nachriechot, ba amelaj mafgájét lojgusz kajnhállalú, mi laj? Jött szemben az úton egy nem zsidó. Erre oda szólt neki remegem Lél. Mafgáj, ez volt a neve a illetőnek. Vedd el ezt a kenyeret Ilájtól. Mi tápelaj, rabbi laj, ba amelaj mehéhanátom. És rabbi Ilái nagyon csodálkozott, mert ő nem ismerte ezt a nem zsidót. És csodálkozott, hogy honnan tudta a nevét Rabban Gamliel. Úgyhogy odaadta neki a kenyeret, és utána ment, és megkérdezte tőle, mond, ki vagy te, hova valósi vagy? Amar laj már Jaroselburgani. Azt mondta neki, én ebben a kunyhóvárosban lakom. Azt kérdezte tőle, más mecha, és mi a neved? Azt mondta, Mafgáj isméni. A nevem Mafgáj.
Klume kirchor Rabban Gamliel mi ajlom? Megkérdezte tőle, és Rabban Gamliel, ismer téged? Ti találkoztatok, ismeritek egymást? Majd azt mondták, ki nem. Vajsz a sallam árnos, hogy kimérde meg Gamliel, be ruach a kaides, akkor már is látjuk a történetben, hogy Rabban Gamlielnek isteni megvilágosodása volt. Ugye a ruach a kaides, az egy fogalom, nem olyan, mint a profécia, annál egy kicsit kevesebb, de amikor valakinek olyan erős isteni intuíciói vannak, hogy olyan dolgokat is tud, és lát, mint egy átlag ember nem tud. De még a Liel nem ismerte ezt az illetőt, és mégis pontosan tudta, hogy hogy hívják. Most mit látunk ebből a történetből, ezen kívül, ami csak egy ténymegállapítás, de még a Lielnek volt ilyen isteni intuíciója. Most Lajsod Varim la Márnuba és a három dolgot tanultunk ebből a történetből. La Márnus én már virén a Lajsod. Az első dolog, hogy tiszteletet kell adnia az ételnek. Ugye az előbb mondtuk, a kenyér szimbolizálja a táplálékunkat, és a táplálékunk az életet ad nekünk, ezért meg kell adni a tápláléknak kiáró tiszteletet. Látjuk, hogy de magam Liel nem hagyta, hogy a kenyér az útszélén maradjon. Ez az első dolog. A második dolog, vel a madnu, s a hölgyi náhné rév, évréd rachim. A második dolog, hogy amikor egy úton megyünk, és ott van egy kenyér, és nem tudjuk, hogy ez a kenyér az kóser vagy nem kóser, akkor kövessük a többsége elvét. Ha a többsége az úton járóknak az nem zsidó, aki nem tartja a kóserság törvényeit, akkor feltétlenül ez a kenyér nem volt kóser. És ezért mondta azt Rabban Gamliel Iláinak, hogy adja, vegye föl a kenyeret, mert tiszteletet meg kell adni, de azért adja oda a nem zsidó vándornak, mert ő neki nem kell tartani a kóserság törvényt, ők viszont abban indultak ki, hogy valószínűleg a kenyér az nem kóser. És a harmadik dolog pedig a márnú, és ha mécés a nohi áhár pészak mutarbánó. És van egy harmadik törvény, amit ebből látunk, hogy a nem zsidó hamece, a nem zsidó tulajdonában tartozó kovászos, amin a pészak alatt is a tulajdonában volt, az a pészak után használható, és lehet belőle hasznot húzni. Értsük, hogy miről van szó, egy gyors talpaló a pészachi törvények kapcsán. A pészachkor tilos enni kovászosat, és nem csak tilos enni kovászosat, hanem tilos hasznot is húzni a kovászosból. A kovászos az minden olyan tészta, ami az ötféle gabonából készült, vízzel, és megkelt a tésztája. Tehát mondjuk a kenyér az nyilvánvalóan hamec, kovászos. Hamec a tilos, hogy együnk, tilos, hogy hasznot húzunk belőle, és tilos, hogy a tulajdonunkban legyen. Ez a három tilalom van pészachkor. Ha nem a mi tulajdonunkban van a hamec, hanem egy nem zsidó tulajdonában van, akkor a... még egy fontos törvény. Ha a mi tulajdonunkban van a hamec pészach alatt, akkor még akkor is, hogy a pészach alatt nem ettünk belőle, és nem húztunk belőle hasznot, pészach után is tilos belőle enni és hasznot húzni. A hamec se avaralava pészach, olyan hamec, ami zsidó tulajdonban volt, pészach alatt az örökre tilossá válik. Viszont, ha a hamec nem egy zsidó tulajdonában volt pészachkor, akkor utána lehet belőle enni, és lehet hasznot húzni belőle. Ugye ez az oka annak, hogy eladjuk a pészach idejére, eladjuk a hamecunkat egy nem zsidónak. Most, ebben a történet, ez a történet Rabban Gamliellel, ez nem sokkal pészach után történt. És mit látunk, hogy a hamec, amit ugye felszedtek az út széléről, bizonyára egy nem zsidóé volt a pészach alatt, és mégis hasznot húztak belőle. Hogyan húztak belőle hasznot? Odaadták valakinek ajándékba. Most ugye van egy olyan alapelve alakában, hogy valakinek ajándékot adsz, akkor abból neked hasznod van, hogy odaadtad neki ajándékba. Miért? Mert általában egy ajándékot után meg szoktak hálálni. És abból, hogy ők odaadták a hamecot a vándornak, ebből nekik hasznuk lesz. És annak ellenére, hogy pészach után közvetlenül voltak. És annak ellenére, hogy ez hamec volt. De mivel a hamec feltehetően egy nem zsidó tulajdonában volt pészach alatt, ezért a hamecből lehetett hasznot húzni. Oké, ez a történetnek az első fele, ami a mi témánkat kevésbé érinti. Most megyünk tovább a történet másik felére, ami már jobban érinti a témánkat. Kívánség gialik zív. Elérkeztek zívbe. Ugye azt mondtuk, hogy akkóból mentek zívbe. Akkor elérkeztek Zibbe, Bo echad nishael anidroi.
Jött valaki Rabban Gamlielhez, és azt mondta, Mester, kérem oldozzál föl a fogadalmaim alól.
Fogadalmam alól.
Ugye valaki fogadalmat tesz, akkor a fogadalom az kötelező ránézve,
bármit is mondod,
mit lehet csinálni, kellett kérni a feloldozást a fogadalom alól egy bölcs vagy egy háromtagú bíróság előtt.
Amar le zesei majd, hlumsa színure víz jájnai talkip.
Most ugye Rabban Gamlielt megkereste ez az illető, hogy oldozza föl a fogadalma alól. Rabban Gamliel odaszólt a utitársának, Rabbi Ilajnak, mondd, nem ittunk egy kis olasz bort,
amikor a út közben?
A Möllői hely? Azt mondta neki, de ittunk. Imkénye tájelache reinu, ácsi jáfigyei neinu. Erre azt mondta, tudja, ha így van, akkor ugye ittasak vagyunk, és tilos ítélkeznem, tilos halachikus kérdésekben döntést hoznom, akkor azt kérem, hogy jöjjön velünk, egy kicsit sétáljon velünk ez az illető, aki a fogadalom feloldozását kérte, hogy addig is a bor hatása alól, a bor hatása kimenjen belőlünk. Tielach arejen slaisa milin, ácsi galanet szulmasel cúr. És ő tényleg utánuk ment, és sétált, összesen 3 milt, 3 kilométert, egészen, amíg Szornak a kacskaringos útjaihoz nem értek. Kívánség, illetve szalmedet szar, járad meg a bléminak a maj, mi szátef, jase, vitele, nidraj, hogy elérkeztek a kacskaringos úthoz, de mondjam, Liel leszállt a szamár hátról, fölvette a bírói reverendáját, és feloldozta az illetőt a fogadalom alól. Érdekes, hogy itt is már ugye a manapság világi bíróságokon, és a bíró ugye fölvesz egy ilyen reverendát. És itt is úgy tűnik, hogy a talmudi időkben is a rabbik, amikor ítélkezni mentek, akkor hogy látható legyen, hogy most egy ítélkezés van, fölvettek egy ilyen reverendát, és azt ezzel jelezték, hogy most nem csak úgy beszélgettünk, hanem egy ítélkezés van. Mit csinált Rabban Gamliel? Leszállt a szamárról, fölvette a reverendát, és így hozott ítéletet, és oldozta fel a fogadalma alól az illető. Most akkor a Brájtának a második részéből is sok mindent tanultunk. Vegyük végig, hogy mi mindent tanultunk. De hárbet varim le mádnóba összesen. Összesen 4 dolog lesz. Le mádnós revíz jájnei tálki mesáker. Először is látjuk, hogy az olasz borból egy revíz, egy fél pohárnyi már részegít. Ugye, mert ő nem akart ítélkezni, amikor rájött, hogy ittak útközben egy kis bort. Ez az első dolog, amit látunk ebben. Vele mádnos és sikarájaire. Azt is látjuk, ha valaki a részegítő ital hatása alatt van, akkor tilos ítélkeznie. A bírónak a tilos ilyenkor ítélkeznie. Vele mádnos derech me figelsze jájn. Azt is látjuk, hogy viszont az, hogy sétáltak és mentek, az a bor hatását kivonta, hiszen utána, amikor már mentek már 3 kilométert, akkor Léa mégis ítélkezett. És a negyedik dolog, mert a Márnus, én befinne darim lajrachú, vagy lajmálech, vagy lajjaimédele jöjjsev, azt is látjuk, hogy a fogadalmak feloldozását azt nem lehet útközben csinálni, nem lehet lóháton csinálni, nem lehet állva csinálni, hanem csak ülve. Ugye, mert mit csinált Rabban Léa? Leszállt a szamár hátról, és leült. És nem az volt, hogy útközben menve, vagy a szamár háton ülve oldozta föl, hanem le kellett ülni. Azt mondja, a Talmud Ktani Mihásla és a Mini. Mit látunk a történetből? Hogy 3 milt mentek, 3 kilométert mentek ahhoz, hogy a egyre víz, bor hatása alól kikerüljenek. Miért nem volt elég 1 mil? Ugye mi azt tanultuk, hogy Rami Bar Chama azt mondta, hogy 1 milt elég menni, és az már 1 kilométert, a sétálsz, az feloldoz a bor hatása alól. A Talmud próbál válaszolni, és azt mondja, shiny, yiny, talkidem, shakert fej. Az olasz bor, azt mondja a Talmud, ez lehet, hogy annyira erős bor, hogy az, abból egyre víz, az részegítőbb. Itt ugye ez egy külön téma, hogy itt a nyilvánvalóan a különböző boroknak a
ha jól értem, akkor a cukor mennyiség a szőlőben, az a napsütés mennyiségétől függ, és ezért minél délebbi egy bor, annál általában annál nagyobb az alkohol tartalma. És ők azt mondták, az olasz bor az részegítőbb, mint az izraeli bor. És ezért kell ezért mentek 3 kilométer. De egy normál bornál elég lenne 1 kilométer. Amarab nachmarab hua löj sanu ela, se sasszani víz, áll, sasszani észre, mi víz kalsaként, derektai tártai, vagy sejnem, mi sákártai. Azt mondta erre Rav Nachman, ha ez tényleg így van, hogy az olasz bor az jobban részegít, mint az átlagos bor, akkor ez azt jelenti, hogy ha ittam egy víz bort olasz borból, az olyan, mintha normál borból ittam volna többet, mint egy víz. Ha normál borból ittam többet, mint egy víz, akkor mit mondott Rami Barába, hogy igaz, hogy ha kevés bort iszok, akkor 1 kilométer gyaloglásra segít, ha sok bort iszok, akkor csak még ront a helyzetem. Akkor egyre víz, olasz bor az olyan, mint többre víz, sima bor, és akkor itt csak rontott a helyzetükön, hogy sétáltak. Hát amúgy jó, elnézést újra. Nem arról van szó, hogy az olasz bor jobban részegít, és nem ezért mentek 3 kilométert 1 kilométer helyett, hanem arról van szó, hogy ők, ha jól megnézzük a történetet, ők nem sétáltak. Az illető velük sétált. Ők viszont szamárháton mentek, hiszen amikor véget ért a 3 mil, akkor leszállt a szamárhátról. Most szamárháton menve biztos, hogy egy lassabban megy ki a bor hatása, mint gyalogolva. Azt mondja, Talmud, hársa, de azt hisz le, ahi, la rami bar amo, nami laikase, rachu sajni. Azt mondja, Talmud, jó, akkor így értjük, hogy miért kellett 3 kilométert menni, azért, mert szamárháton mentek, és nem gyalogoltak. Oké. Okay. Ezt a részét tisztáztuk a történetnek. És a másik része a történetnek. Én iva, mert a Nachman, mert Filin, Darim, Bén, Mahalek, Bén, Aimid, Bén, Rachuf. Még egy tanítás, egy következtetés volt a történetből, hogy a fogadalmak feloldozását csak ülve lehet csinálni a bíróknak. A bíráknak, aki elé járul, az, aki fogadalmat tett, és szeretne feloldozást kapni a fogadalom alól, a bíráknak ülni kell. Ezt láttuk a történetben, hogy nem Lél is lejött a szamárhátról, és leült. De Nachman egyszer azt tanította, hogy a fogadalmak feloldozását azt nem muszáj ülve csinálni. Lehet útközben, lehet sétaközben, lehet állva, lehet szamárháton. Akkor most melyik az igazság? Talmud azt mondja, te naihi, de ikelemánda, mert paiszki mechadata, vikelemánda, amár én paiszki mechadata. Azt mondja, ez egy másik vitával kapcsolatos, ez egy másik vitának a függvénye. Az, hogy a fogadalom feloldozása alól, amikor a bírák az ítéletet meghozzák, vagy segítenek a fogadalmat alól feloldozni, ez lehet-e állva, vagy útközben, vagy menet közben csinálni, vagy csak ülve, ez egy másik vitának a függvénye. Mi ez a másik vita? Arról van szó, hogy hogyan lehet a fogadalmak alól feloldozást nyerni. Valaki fogadalmat tesz, és eljön a bírákhoz, akkor mit kell csinálnia? 2 vélemény van. Az egyik vélemény azt mondja, én paiszkén becharata. Nem kell semmit csinálni, csak azt kell mondania, hogy sajnálom, hogy hoztam ezt, megbántam, hogy hoztam ezt a fogadalmat, és kérek feloldozást alóla. A másik vélemény azt mondja, hogy paiszkén becharata. Az azt jelenti, hogy nem elég elmondani, hogy sajnálja, hanem valamilyen okot kell találnunk rá, valami kifogás, hogy azt mondjuk, hogy volt valami, amit nem tudott, és ha tudta volna azt a valamit, akkor nem hozott volna ilyen felelőtlenül, nem fogadkozott volna. És ezt a kifogást, ezt a valamit, amit bele tudunk kapaszkodni, ezt kell, hogy megtaláljuk. Most, ha azt mondom, hogy én paiszkém harata, hogy itt nincs egy nagy dologról szó, csak azt, hogy elmondja, hogy sajnálom, és szeretném a feloldozást kérni,
akkor ez igazából nem egy ítélet, ez egy ilyen az autoritás általi feloldozás. És akkor itt nem biztos, hogy ez nem egy igazi ítélkezés. Itt nem kell komoly energiákat belerakni, szellemi kapacitást belerakni, hogy feloldozást megtaláljuk. De elmondja, hogy sajnálja, mi megfeloldozzuk. Ugye, ahogy csináltuk Kol Nidre, a Kol Nidre is erről szól, hogy minden fogadalom alól feloldozást kérünk. Ha viszont azt mondom, hogy itt kell, hogy poiszkin becharata, ami azt jelenti, hogy kell találni valamit, valamilyen kifogást, amivel hivatkozni tud a bíró, és azt tudja mondani, hogy ha tudta volna az illető, hogy ez és ez jár a fogadalommal, akkor nem fogadkozott volna, és mivel nem tudta ezért olyan, mint a fogadalmat eleve meg se tette volna, nos, ez már egy komolyabb szellemi kapacitást igényel, és ezért elvárható, hogy a bíró ilyenkor üljön le, és ülve ítélkezzen. Most Rabban Gamliel, aki lejött a Szamárhátról, és úgy oldotta föl az illetőnek a fogadalmát, hogy ült, ő miért tette ezt? Mert ő azon a véleményen volt, hogy Paiszkin Becharata, hogy a feloldozáshoz kell találni valamilyen kifogást. De Amarában Bárkána, Amarabi Éhenem, Máj Paszakni Rabban Gamliel, Lahu Gávra, milyen kifogást talált Rabban Gamliel annak a férfinek, aki a feloldozást kérte a fogadalom alól? A példabeszédekben van egy mondat, a 12-es fejezet, 18-as mondat, így hangzik. Jézs bajte, keme dákra és herebül a sejn, ha hamin márte. Van úgy, hogy egy kimondott szó az kardszúrást érdemel, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Ugye a szó szerint ez azt jelenti, hogy lehet a nyelvünkkel, a szavunkkal ölni, mint egy karcúrás, a bölcs szóval meg lehet gyógyítani. De itt ezt úgy értelmezi, remegem léjel, kala bajten roj le dökre becheret, ha valaki fogadalmat tesz, az megérdemli, rosszul fordítottam el az előbb, az egyszerű fordítása a mondatnak úgy hangzik, aki kinyitja a száját, az olyan, mint egy kard, karcúrás, a bölcsek beszéde pedig gyógyítás. Szó szerint azt jelenti, hogy valami hülyeséget mondok, bántó dolgot mondok, pontosabban elnézést a kifejezésért, valami bántó dolgot mondok, akkor azzal olyan, mintha megszúrtam valakit egy karddal. A bölcs ember pedig tud úgy beszélni, hogy a másikat gyógyítsa a szavaival. De itt remélem, Lian másképp értelmezte ezt. Azt mondta, az az ember, aki kinyitja a száját, és a szavaival fogadalmat tesz, fogadkozik, még mielőtt belegondolna, hogy mi van, az megérdemli, hogy karcúrást kapjon. Mert fogadkozni, fogadalmakat tenni, az egy negatív dolog. Az ember csinálja, amit kell, és határozza el, hogy ezt vagy azt fogja csinálni, de ne fogadkozzon. A kimondott szónak ereje van. Tehát az, aki kola bajte, rojle dojkro becherev, az, aki kimondja a szavakat, és fogadalmakat tesz, az megérdemli, hogy megszúrják egy karddal. Miért? Mert lehet, hogy nem fogja megtartani a fogadalmát, és akkor ezt a büntetést érdemli. Először losek a hamim már, de akkor jöhetnek a bölcsek, és feloldozhatják a fogadalma alól. És erre magam Liel ezt az általános dolgot hozta kifogásként. Ugye azt mondta, az illetőnek, ha te tudtad volna, hogy milyen súlyos dolog a fogadalom, hogy azért karcúrást érdemelsz, idézőjelben természetesen szimbolikusan, akkor bizonyára nem hoztál volna ilyen fogadalmakat felelőtlenül. Ugye nem hoztál volna? Nem, nagyszerű, akkor fel vagy oldozva. Minden esetre mit látunk ebből, hogy Rabban Gamliel nem elégedett meg azzal, hogy csak úgy általában valaki azt mondja, hogyha sajnálom és kérek feloldozást a fogadalom alól, hanem keresett, Paiszkin Becharata keresett egy valamilyen kifogást, és ez egy általános jó kifogás, ez a példabeszédekből származó idézet. Vissza fogunk térni még itt végezetül egy szóra, meg egy szóval a kenyér témájára. Ugye mit mondtunk, ha valaki lát egy kenyeret, karé kenyeret az úton, méltatlan környezetben, akkor azt vegye föl, és ne hagyja az út szélén, mert tiszteletet kell adni a táplálékunknak, ne legyen méltatlan helyzetben. érdekes dolgot mond itt a Talmud. Szóval régen mindenféle ilyen mágiák, meg varázslások, meg ráolvasások, az ilyen bevett dolog volt. És amikor a kenyereket csinálták, akkor ez egy, gondolom, hogy arról lehet szó, hogy ez egy komoly kitettség volt, egy nagy komoly kockázat, hogy az, hogy meggyúrt egy kenyeret, a kenyér jól sikerüljön, ne igen oda, hosszan maradjon friss, ugye a kenyér lisztből készült, lisztben értékes volt, és nem akarták még véletlenül sem, hogy a kenyér rosszul sikerüljön, és illetve hát a kenyér adja a táplálékot, és ez az egész háznak, az egész mindennapoknak az alapja. Szóval mindenféle ráolvasásokat mondtak a kenyérre. Mindenféle mágikus ráolvasásokat. És ezek nyilvánvalóan nem illeszkednek, nem illenek a zsidó vallás nézőpontjához. És ezért, amikor ezek a ráolvasás, ezek a babonák és ráolvasások a zsidó asszonyok, házi asszonyok körében is elterjedtek, onnantól fogva azt mondták, hogy na jó, akkor a kenyeret hagyjuk, ne fogjuk meg, ne foglalkozunk vele, mert lehet, ezek ilyen babonával megtöltött kenyerek, akkor inkább tartsuk távol magunkat ezektől. Szóval meddig volt igaz az, hogy a kenyeret nem szabad az úton hagyni, méltatlan körülmények között, amíg általában a zsidó asszonyok nem foglalkoztak ilyen babonákkal, meg ráolvasásokkal, és hogyha a zsidó házból volt ez a kenyér, akkor nyugodtan, mondjuk a környéken többségében zsidók laktak, és zsidó házból volt ez a kenyér, akkor fel lehetett azt venni, és lehetett belőle enni, vagy lehetett használni. De onnantól fogva, hogy ezek a ráolvasások és babonák, ezek elterjedtek a zsidó házakban is, ezt a kenyeret alkalmatlanná tette bármire, és ezért már nem igaz az, hogy föl kell emelni, és nem szabad méltatlan körülmények között hagyni a kenyeret. Amár már be, én már vinne a éjjel, amár a éjjel, ami sumra, és simi bár hájla, és sanna, de is sajni, csak az első nemzedékekben volt igaz, hogy a kenyeret nem volt szabad méltatlan körülmények között hagyni, és én bár is szabad, tucajzbük safim, amikor a zsidó háziasszonyok még nem kaptak rá a mágiák, meg ráolvasások, meg babonák ízére, ám de irakcachlenim, és bár is szabad, tucajzbük safim, már vinni, de az utóbbi időben, hogy a zsidó nők között is elterjedtek a ráolvasások és a babonák, akkor már hagyjuk ezeket a kenyereket, ne foglalkozzunk velük. Tánya Slémin Mavirin, Psisin Én Mavirin. Egy brájtában azt tanultuk, hogy éppen emiatt egy egész kenyeret azt hagyni kell, mert már lehet, hogy valami babona van, de ilyen kenyér morzsákat nem, mert a morzsában biztos nincsen babona. Amellére, mert ilyen morzsákkal, ugye, attól félünk, hogyha ez valamilyen egész kenyér, amit ki van az út szélére rakva, azt lehet, hogy valami babonából rakták oda. Ezt nem akarjuk ezt a babonát erősíteni. De ilyen kis kenyérmorzsák biztos, hogy csak, vagy kis darabok, azok nem babonából kerültek oda, hanem csak valaki ott hagyta, és ezért a kenyérmorzsákat, azokat össze kell szedni. Milyen, mert a kenyérmorzsával nem csinálnak babonát. Amelére vászlám, ásívám, sziszínlej, avdon, tényleg a kenyérmorzsákkal nem csinálnak ráolvasást és mindenféle babonát, ezért kell könnyében azt olvassuk, mert ha lenne észre, ami besáll észre, ajrim, ptité lechem, ezért kell megrója Isten nevében Izrael lányait, azzal, hogy mindenféle babonákra, meg ráolvasásokra, meg mágiákra adták a fejüket, akkor azt mondja, és megszentségtelenítettek engemet népem között árpa szemekért és kenyérmorzsákért. Itt úgy tűnik, mintha a kenyérmorzsákkal és az árpa szemekkel is csinálnának babonát. Szóval talán, hogy nem erről van szó, de sakribág rájunk, nem arról van szó, hogy kenyérmorzsákkal és árpa szemekkel csinálták a babonát, hanem kenyérmorzsákért és árpa szemekért. Magyarul bármennyi pénzért képesek voltak valami babonát csinálni, még egy pár morzsa kenyértért is mindenféle babonákkal és ráolvasásokkal üzleteltek. Idáig tartott a mai tanulás. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. A holnapi tanulással még vissza fogunk egy kicsit térni a részegség kérdéséhez, és fogjuk utána folytatni az Éruv témájával a udvarok közötti Éruv Hatszérusznak a témájával. Mindenkinek szép napot, szép hetet, egy szép évet kívánok!